Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Barlai Gábor vagyok, önök az Életforrása, készülünk az Eukarisztikus Kongresszusra című műsor második adását hallják felvételről. Ebben a két hetente jelentkező műsorban szeretnénk a 2020-as Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus missziós küldötteit megszólítani. Ők azok ugyanis, akik a kongresszus nagyköveteiként a plébániákon és más közösségekben koordinálják az előkészítő munkálatokat, segítik a felkészülést. Fő céljuk, hogy a helyi közösségekben felpesdítsék az eukarisztikus életet, megszólítsák a híveket és tudatosítsák bennük, hogy az eukarisztikus életre mindannyian meghívást kaptunk. A missziós küldöttek megbízó levelükkel együtt ugyanakkor egy feladatlistát is kaptak, mely bőséges cselekvési tervet tartalmaz az előkészület éveire. Műsorunkba igyekszünk olyan küldötteket meghívni, akik plébánosukkal, illetve közösségvezetőjükkel egységben már belekezdtek a munkába. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy hol tart a helyi plébániákon és közösségekben a felkészülés, milyen eredmények, milyen nehézségek vannak, melyek a további tervek az előttünk álló két évre. Beszélgető partnereim a mai adásban Bertóti Dohovics István és Réka, az Istenhegyi Szent László plébánia missziós küldöttei. A zene után kezdjük is a beszélgetést.
Mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Viruló réteken át, hűs forrás felé vezetlek, senkit nem vagyok, karom felét tárom, kiárad áldásom. Nem rejtőzök el, szívem a szívednek fel, amikor úgy érzem, nyomaszt az élet.
Ez itt a Mária Rádió, az Életforrása című műsora, önök Barlai Gábort hallják, beszélgető partnereim a mai műsorban tehát Bertóti Dohovics István és Réka, missziós küldöttek, sok szeretettel üdvözöllek benneteket.
Üdvözlöm a hallgatókat én is.
Köszönjük a lehetőséget.
Kezdjük talán egy rövid bemutatkozással. Mióta laktok a Szent László plébánia területén, és mikor kapcsolódtatok be az egyházközség életébe?
5 éve költöztünk Istenhegyre, és 5 éve vagyunk az Istenhegyi Szent László plébánia közösség tagjai. Kerestünk egy olyan helyet, egy templomot, egy közösséget, ami megtartja a házasságunkat, megtartja a mi kettőnk közösségét is, és ahova aktívan be tudunk kapcsolódni a munkánkkal, a képességeinkkel, vagy készségeinkkel. És nagyon nyitott volt a plébánia közösség, elég aktív közösségről van szó, sok kis csoport, sok kis közösség alkotja. Bekerültünk a gitáros kórusba, ahova inkább tőlünk fiatalabbak tartoztak, de nagyon befogadóak voltak. Nekünk célunk volt, hogy a fiatalokat támogassuk, és azokba a kis közösségekbe kapcsolódjunk, ahol inkább a fiatalokkal tudunk találkozni, és őket tudjuk segíteni. Úgyhogy a gitáros kóruson kívül a cserkész csapatnak is tagjai lettünk, és a plébános atya, István atya is nagyon sokat segített nekünk, bizalmat szavazott nekünk, és nagyon meglepődtünk, amikor minket választott ki erre a küldötti munkára, nagyon megtisztelt vele. Mivel mi csak 5 éve vagyunk a közösség tagjai, meglepődtünk, nálunk van sokkal több olyan ember a közösségben, aki már jóval régebb óta aktív, de mégis nagyon sokat jelentett nekünk az egyén életünkben, és a házasságunkban is ez a küldötti munka.
Hogyan lettetek ti a plébániának a missziós küldöttjei, mikor lettetek kinevezve, illetve mit jelent számotokra ez a megbizatás?
A tavalyi év elején kért meg minket a plébánosunk, hogy elvállalnánk ezt a feladatot. Kezdetben igazából nem tudtuk, hogy mit is jelent ez számunkra, és mit is jelent ez, milyen feladatot jelent ez nekünk, de aztán rögtön az első alkalommal, amikor a többi missziós küldöttel együtt részt vettünk az első találkozón, akkor azért kikristályosodott bennünk, hogy itt egy komoly feladatról van szó, és hát éreztük is a súlyát ennek a feladatnak, és főleg az elején, amíg még nem volt kristálytiszta számunkra, hogy mit is vár tőlünk el ez a feladat, volt bennünk némi bizonytalanság is, hogy meg tudunk-e ennek felelni, és mi is a mi dolgunk igazából ebben a szerepben.
Ha jól emlékszem, 2017 tavaszán volt ez az említett első találkozása a missziós küldötteknek Esztergomban, illetve hát képzési nap volt. Mikor kezdtétek el ezek után az aktív munkát a plébánián? Hogyan kezdtetek neki a feladatoknak?
A Fábri Kornél atya adott nekünk egy ötletfüzetet, akkor mindjárt kicsit elkezdtünk aggódni, mert abban jó sok oldalon keresztül jó sok ötlet volt, és azt hittük, hogy ezt most mind nekünk majd egyből azonnal meg kell valósítani, de aztán Kornél atya is megnyugtatott, hogy ha néhány feladatot ebből választunk, vagy néhány ötletet ebből választunk, akkor az már nagyon jó, és aztán amikor plébános atyával elkezdtünk beszélgetni, akkor kiderült, hogy a plébánia közösségben már nagyon sok minden működik, nagyon sok minden van az ötletfüzetből, és plébános atya kérte is, hogyha lehet, akkor nem feltétlenül sok új dolgot hozzunk be, hanem figyeljünk arra is, hogy a már leendő, vagy már működő kis közösségeknek a témáit is erősítsük, mert félt attól, vagy aggódott attól, hogy esetleg akkor onnan vennénk el az energiát, erőt, és ő mindenképp szerette volna, hogy ezek a sok-sok éve működő témák is jelen maradjanak.
Tudnátok mondani egy pár példát ezekre, hogy melyek ezek?
Hát például a szentségimádás, mint olyan, ugye az eukarisztikus kongresszusra a felkészülés az igen hangsúlyos elemként kezeli a csendes szentségimádást, és hát mint a legtöbb plébánia nálunk is létezett, és létezik a mai napig különböző dolgokra felfűzve, különböző apropók kapcsán szentségimádás, és amikor mi magunk előjöttünk a plébánosunknak ezzel az ötlettel, hogy szeretnénk, hogyha lenne rendszeresen, viszonylag gyakran csendes szentségimádás, akkor rögtön fölmerült, hogy na jó, de hát van másik két olyan rendszeres alkalom, amikor, ha nem is a csendes, teljesen csendes formában, de van meglévő szentségimádási alkalom is a plébánián, és hogy próbáljunk a meglévő, ahogy a Réka is mondta, a meglévő dolgokon is erősíteni, és ehhez hozzátehetjük persze az új vonalakat is.
Például nálunk minden szentségimádást más-más csoport vezet. Egyik ezek közül a Rózsafüzér Társulat, ahol ugye már sok-sok éve idősebb a tagoknak az életkora, és ezért oda kellett figyelni, hogy például egy teljesen csendes szentségimádás, ez nekik nem biztos, hogy beválik, vagy nem biztos, hogy pozitív, mert sokan megszokták az imát, és hogy szükségük van erre a kapaszkodóra, úgyhogy óvatosan kellett valahogy összekovácsolni, mindenkit figyelembe véve behozni nekünk ezt a csendes részt.
Eddig is mentek a szentségimádások a plébánián, megjelentetek új ötletekkel, nem lett ellenállás, tehát hogyan kell elképzelni az együttműködést a már meglévő kezdeményezésekkel, csoportokkal, felelősökkel, nem voltak ebből esetleg konfliktusok, hogy hozzátok be az új ötleteket, az ötletfüzetben leírtakat?
Konfliktusok igazából nem voltak belőle, de ahogy a Réka is mondta, alkalmazkodni kellett a meglévő dolgokhoz is. Például amikor a heti, vagy a minden hónap utolsó vasárnapján kezdtük el a csendes szentségimádást, és hát azt figyeltük meg, hogy azért azok, akik egyébként is járnak szentségimádásra, azok sokkal nagyobb arányban vettek részt rajta, de szerencsére megjelentek azok az emberek is, akik eddig nem, vagy csak nagyon ritkán jártak szentségimádásra, és azt látjuk, hogy vegyes a résztvevői kör ezeken a csendes szentségimádásokon, és azt gondoljuk, hogy ez a cél, amit kitűztünk, hogy olyanok is elkezdjenek csendes szentségimádáson részt venni, akik eddig nem vettek részt, ez tud teljesülni.
A fiatalokat, hogy egy kicsit jobban bevonzuk, az elején és a végén a Fábri Kornél atyáéknak a mintájára mi is gitáros énekes dallal nyitunk, és az mindig segít egy kicsit beelvezni, illetve a végén kielvezni a csendből. Úgyhogy azt vettük észre, hogy ez például segít, tetszik a fiataloknak, szeretik a zenét, szeretik a zenei elemet benne, jobban tudnak kapcsolódni.
Mi volt még, ami már meglévő szokás, gyakorlat volt a plébánián, és ti belekapcsolódtatok, vagy esetleg új szint hoztatok bele?
Igazából nekünk inkább ez a támogató szerepünk van, amit úgy érzünk, hogy nagyon erős, illetve a kommunikáció erősítése, mert sok kis csoportunk van, ahogy mondtuk már az előbb neked, Gábor, de hogy úgy éreztük, hogy nincsen köztük kapcsolat, tehát mindenki csinálta a dolgát, de nem nagyon beszéltek egymással a csoportok, és mi most ezt is próbáltuk kicsit erősíteni, például úrnapján hagyomány, hogy minden évben van a plébánián úrnapi virágszőnyeg készítés, és akkor az volt az ötlet, hogy minden kis közösséget megpróbálva megmozgatni, minden kis közösségből néhány tagot megkértünk, hogy jöjjön el, és mindenki rakja ki a saját szimbólumát, így mindenki ott volt a saját színével, de mégis együtt voltunk, és úgy érezzük Istvánnal, hogy mi ebben tudjuk erősíteni a közösségünket, hogy figyeljünk egymásra, kapcsolódjunk egymással, aktívan együtt, nincsenek egyedül a csoportok, hanem hogy együtt működjünk. És ebben van még erőtartaléka a közösségnek, ebben lehet még erősödni.
Illetve amit én még szeretnék hozzátenni, hogy szintén a kommunikáció kapcsán, hogy rögtön az első találkozás után megfogalmazódott bennünk az, hogy, és amit a Réka is említett, az ötletfüzet tett látva, hogy nekünk nem az a szerepünk missziós küldöttként, hogy mindent mi valósítsunk meg, sőt, sokkal inkább az a szerepünk, hogy egyfajta hidat képezzünk a saját plébániánk és a NEC titkárság között, a szervezők között, és hozzuk, vigyük az információt, osszuk meg egymással, amit otthon a plébánián hallunk, tapasztalunk, és ami a témával kapcsolatos, és osszuk meg egymással azt, amit a kongresszus szervezőitől hallunk és tapasztalunk, és karoljuk fel azokat az ötleteket, amik a saját plébániánkon ezzel kapcsolatban előjönnek. És rögtön egyébként, amikor elkezdtük a munkát, akkor ez volt az egyik legfontosabb cölöp, amit levertünk, hogy minden kis közösséggel a plébániánkon megpróbáltuk átbeszélni az ötletfüzetet, de rögtön hozzátettük azt is, hogy itt tőlük, a kis közösségektől várják igazából az aktivitást, és mi, mint egy ilyen információs központ, szeretnénk és szerettünk volna ebben a feladatban megjelenni, és úgy tűnik, hogy ezt mindenki megértette a plébánián, és ezzel mindenki tudott azonosulni, és így működik ez most nálunk.
Említetted, hogy minden kis közösséggel sikerült leülni, és ezt az ötletfüzetet átnézni. Születtek-e új ötletek, kezdeményezések az ötletfüzet hatására?
Hát az a tapasztalat, hogy mindenki nagyon sokat ötletelt, de amikor arról volt szó, hogy ezt ő valósítsa meg, akkor már nem volt annyira lelkes. Szóval nagyon sok ötlet volt, de nekünk ötleteltek igazából, és akkor mondtuk is vissza, és jeleztük nekik, hogy oké, de mi azt szeretnénk, hogyha ti, és akkor inkább kevesebbet, de az legyen meg. Úgyhogy mi inkább azt látjuk, és azt tapasztaljuk, és annak is örülünk, hogy a már meglévő témáikat egy kicsit leporolják, és egy kicsit felfrissítik, és egy kicsit lélekkel megtöltik, vagy esetleg mi tudunk abban segíteni, hogy ezzel az eukarisztikus készülettel lelkesíteni őket abban, hogy egy kicsit ez élettel telibb legyen, és azt hiszem, ez is nagy eredmény lesz.
Ennek a lelkesítésnek vannak-e konkrét formái, vagy úgy a plébániai életetek során ez ilyen spontán alakul?
A példamutatást gondoljuk, vagy érezzük leginkább jónak, tehát azért is vállaltunk Istvánnal csendes szentségimádást is, ugye 15 percet, hogy lássák, hogy a küldöttek is csinálják, ők is aktívan benne vannak, tehát nem csak hozzuk, viszik a hírt, hanem mi is benne vagyunk, illetve van egy egyházközségi levél, ami negyedévente megjelenik, és abban hirdetéseket írunk, cikkeket írunk Istvánnal is most már többet eukarisztikus témában, hogy abból is minél többen tudjanak értesülni.
És kaptunk is visszajelzéseket ezzel kapcsolatban, pozitív visszajelzéseket, tehát úgy tűnik, hogy ez a csatorna például elég jól működik.
Amikor kijövünk a templomból vasárnap a 9 órás mise után, nekünk az a fő mise, és akkor lehet a legjobban elérni az embereket, ezt tapasztaltuk meg, akkor nagyon szoktunk lelkesíteni, és akkor mindenkihez oda megyünk egy kicsit, és abban a pár percben akkor elhadaljuk, hogy te erről hallottál, és erről tudsz, és egyébként ezt csináltuk, és majd ez lesz 2 hét múlva, és aztán arra figyelünk azért, hogy ne bombázzuk őket, mert inkább kevesebb információt adjunk át egyszerre, nem biztos, hogy meg tudja jegyezni, nem biztos, hogy a dátumot fel tudja írni, úgyhogy többször most már szórólapot is szoktunk adni kézbe, hogy megmaradjon az információ, hogy mikor lesz csendes szentségimádás, mi lesz esetleg a téma, amire éppen felfűzzük, ezzel segítjük őket.
Bevezettetek-e, vagy tartottatok-e, vagy gondoltatok-e arra, hogy bevezessétek az úgynevezett adorációs iskolát?
Igen, abszolút gondoltunk rá. Igazából ez egy 2-3 hónapja fogalmazódott meg bennünk, és az a tervünk, amit persze még a plébános atyával egyeztetnünk kell, hogy szeptembertől elindítjuk az adorációs iskolát a plébánián. Szerencsére kaptunk ebben segítséget is, tehát vannak olyan hívek a közösségbe, akik saját maguk jelentkeztek, hogy akkor ők szeretnének segíteni. Amikor elmondtuk nekik ezt az ötletet, akkor mondták, hogy ők ebben nagyon szívesen részt vennének, úgyhogy szervezés alatt van, és ez a tervünk, hogy ez elinduljon.
Mit lehet róla tudni, hány alkalomból fog állni, mik lesznek az előadások témái? Merítettek-e esetleg a NEC honlapján, az iec2020.hu honlapon elérhető anyagokból?
Abszolút, persze. Az a terv, hogy abszolút igazodunk ahhoz az előadás sorozathoz, amit egyébként mi magunk is végighallgattunk még a Városmajori templomba, Kornél atyától. Azt gondoljuk, hogy az egy nagyon jó váz, egy nagyon jó vonal, és arra szeretnénk fölfűzni mi is.
Még a részleteket nem tudjuk pontosan, hogy hogyan lesz majd, hogy először az előadás, utána a csendes szentségi bándás, majd beszélgetés. Át kell azt is gondolni, hogy mennyi ideje van erre annak a néhány embernek, 15 főnek, 20 főnek, meglátjuk, mennyi jelentkező lesz. Ettől is függ majd, hogy mi fér bele, vagy hogyan fogjuk majd összeállítani.
Most meghallgatunk egy dalt, utána folytatjuk a beszélgetést. Folytatjuk tehát a beszélgetést Bertóti Dohovics István és Réka missziós küldöttekkel a 2020-as eukarisztikus kongresszusra való felkészülésről. Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy voltak-e az elmúlt évben nehézségek, elakadások a felkészülési munka során?
Sok türelem kell, én elég türelmetlen vagyok, mert olyan tudok lenni, mint egy ilyen bomba, hogy robbanok és lelkesedek, és aztán figyelembe kellett vennem azt, hogy mindenkinek vannak hétköznapjai, munkája, egyéb elfoglaltsága, és amit pedig vállalt a plébánián, egy héten egyszer lehet, hogy éppen az, amit tud vállalni és bír, és a határáig megy, de mégis valahogy megpróbáljuk ezt az együtt létet, ezt az együtt közösségben létet erősíteni, és ebben egyébként van nyitottságuk. Most pünköstkor felállítottunk egy májusfát, amit úgy neveztünk el, hogy a közösség fája, és körbe is táncoltuk, és Jöjj Szentlélek című nagy sikerű dalt elénekeltük többször is, mert többször kérték a gyerekek, hogy énekeljük el. Ezekre nyitottak, tehát azt látjuk, hogy ezek a hétvégi családi programok, ebben jobban bele lehet esetleg csempészni ezeket az eukarisztikus jegyeket, közösségi jegyeket, nyitottabbak rá.
De tudok mondani olyan példát is, aminek én nagyon örültem személy szerint. Az egyik idősebb tagja a plébánia közösségnek azzal állt elő, hogy akkor ő az 1938-as szintén Budapesten megrendezett eukarisztikus kongresszusról tart egy beszámolót a többieknek. És ez meg is tartotta, sőt írásban is ebben az egyházközségi hírlevélben megjelent, és ennek például én nagyon örültem, hogy egy ilyen elem is előjött.
Illetve plébániusat nagyon sokat segít azzal, hogy szentmiséken csend és szentségimádás előtt lelkesíti a híveket, maradjanak, ő saját példájával előjár a házasítanon, a katekéták közösségében is mindig beszél az eukarisztiáról, tehát ő minket nagyon támogat, és ő, az ő szerepe, az ő személye az nagyon fontos a közösségben, hogy mintaként látják és hallják.
Két évünk van még ugye az eukarisztikus kongresszus kezdetéig. Hogy álltok most a felkészüléssel? Vannak-e tervek, elképzelések, kitűzött célok erre a két évre?
Hát az egyik legfőbb célunk most, amit az előbb említettünk, hogy szeptemberben szeretnénk elindítani az adorációs iskolát. Uh-huh. Ez most azt gondoljuk, hogy a közösség, a felkészülésnek a közösségi évéhez nagyon jól is passzol, hogy egy ilyen iskola jellege legyen ennek a csendes szentségimádásnak.
A közösségépítés kapcsán pedig ezt szintén plébános atyával meg kell még beszélnünk, illetve a fiatal házas párokkal. Olyan ötletünk van, hogy plébániai esték címmel indítanánk egy programsorozatot szintén szeptember tájékától, amikor is olyan témákat hoznánk fel, amivel a fiatalokat segítjük, a fiatalokat érdekelheti, hogyan kommunikáljanak egymással, olyan témákat hoznánk be, amikkel esetleg be tudjuk őket vonzani hétköznapokon is, nem csak a szentmisére, nem csak a templomban, hanem a plébániát is kicsit közelebb hozva, megismertetve velük, hogy otthonosabb legyen számukra, hogy csak belépek oda, vagy be jövök oda egy este, mert ott van valami, ami érdekes lehet számomra, és akkor azt gondoljuk, hogy így már könnyebb majd a szentségimádásba is áthidazni őket. Tehát mi nagyon úgy érezzük, hogy ez a közösségépítés rész, ami meg tudja alapozni az további munkánkat.
Körülbelül egy évvel ezelőtt kezdtem el én is heti rendszerességgel csendes egyéni szentségimádáson részt venni, és nekem ez nagyon sok erőt ad a hétköznapokhoz. Mindig várom már a hétfő estét, hogy kettesben lehessek az Úrral. A saját életetekben tapasztaltok-e ti is valami változást azóta, hogy missziós küldöttként egy elmélyültebb ima életre is meghívást kaptatok?
Nagyon is tapasztalunk, de annál is inkább, mert mi mindketten Rékával felnőtt megtérők vagyunk, és a saját lelki életünk, saját Isten kapcsolatunkban ez a missziós küldötti feladat, ez nagyon-nagyon sokat segít. És ezt előre, én őszintén szóval magam nevében nyilatkozom, én ezt előre nem is gondoltam, hogy ez ennyit fog segíteni. Sokkal, sokkal szorosabb és bensőségesebb kapcsolatom van a jó Istennel azóta, amióta aktívabban részt veszek ebben a feladatban.
És Teréka?
Én szenvedélybetegekkel foglalkoztam jó néhány évig, és ott feltették nekem a kérdést, hogy oké, de ha elveszed a pótszert, akkor mit adsz helyette? És akkor volt néhány ötletem, de akkor még nem ismertem a jó Istent, és úgy, amióta megismertem, azóta azt hiszem, hogy ő a legerősebb kapaszkodó, és amikor az oltári szentség előtt ülünk, és beszélgetünk vele, akkor az olyan erős támaszt ad, és annyira nagy békét, belső békét, és olyan valódi kapaszkodót, amihez mindig oda lehet menni, és el lehet neki mondani, és azt is el lehet mondani, ami ciki, sőt, leginkább azt lehet elmondani, és én nagyon megörültem ennek, mert most már tudom a választ a kérdésükre, és el is szeretnék vezetni minél több fiatalt az Eukarisztiához, de hát ezt úgy tudjuk oda vezetni, hogyha mi magunk Istvánnal ott vagyunk, és ezt átéljük, és én azt gondolom, hogy ez egyre erősebb kapaszkodunk nekünk is.
És mit gondoltok, hogy ennek a ti elmélyült ima életeteknek van-e hatása a legszűkebb környezetetekre? Van-e ebben tapasztalatotok?
Itt tapasztalatot nem merném állítani, de én hiszem azt, hogy van. Hiszem azt, hogy látják rajtunk is, hogy mi is változunk, és erősödik a lelki életünk, az Úrral a kapcsolatunk, és azt hiszem, hogy ez pozitívan hat a környezetünkre, de persze ezt nem lehet így, én legalábbis nem látom így egy az egyben a szűkebb környezetemen, legyen az akár a családunk, akár a munkatársaink, vagy a barátaink, de azért azt gondolom, hogy igen, van rá hatással. De ez valószínűleg egy hosszú távú hatás, szóval, hogy ez nem egy
biztos
csettintésre. Hogyha mi azt szoktuk mondani Rékával, hogyha egy-két magot el tudunk szórni, és az valamikor egyszer majd, lehet, hogy mi nem is tudunk róla, de a közvetlen környezetünkbe, a baráti körünkbe, olyan embereknél, akik adott esetben nem is vallásosak, de el tudnak indítani valamit, akkor az már nagyon jó.
Én érzem a családomban az apró visszajelzéseket. Hát kicsit úgy meg vannak lepődve, hogy most mi ez nekünk az Istvánnal, ez itt ez a hitélet, meg honnan jön. Tehát vannak kérdések, ami jó. Nyitottságot is érzek jobban, mint korábban. Vannak már olyan visszajelzések is a családomból, hogy jaj, hát megtaláltam egy régi ima könyvet, és hát most elkezdtem imádkozni, mert most nehéz a helyzet, és akkor én mindig nagyon meg szoktam erősíteni, hogy de jó, én is imádkozom, nekem is nagyon sokat segít, csináld, ez nagyon jó. Úgyhogy én ilyen apró lépéseket már látok a családban, és én nagyon örülök neki, és ahogy mondja az István is, hogy ezek apró lépések, lassan mennek, türelem kell hozzá, alázat kell hozzá, de mindenképpen, amikor mi Istvánnal ragyogunk, vagy fel vagyunk töltve, én biztos vagyok benne, és hiszem, hogy akkor az kifelé is sugárzik, és a környezetünket is áthatja.
Ezt nem látják a hallgatók, de most is ragyogtok. Ha egy mondatban kellene megfogalmazni, mi az a legfontosabb üzenet, gondolat, amit a kongresszusra való felkészülés jegyében üzennétek a hallgatóknak?
Csatlakozzatok a kongresszus előkészületéhez, és szeretnénk együtt ünnepelni minél többetekkel 2020-ban.
Hogyan csatlakozhat bárki is az előkészületekhez?
Nem tudom, én szeretném, ha a mi közösségünk zászlót varna, akár ahhoz is lehet. De ha az iec.hu-ra...
iec2020.hu.
Igen, köszönöm, ha oda csatlakoznak, akkor az a biztos, mert ott minden információ fent van.
Illetve hát a helyi plébániákon is meg lehet keresni az atyákat, vagy a helyi missziós küldötteket. A műsoridőnk végére értünk. Bertóti Dohovics Istvánnak és Rékának köszönöm a beszélgetést. A hallgatók nevében is sok erőt és kegyelmet kívánok nektek a munka folytatásához. Kedves hallgatók, legközelebb 2 hét múlva, augusztus 26-án, vasárnap este 9-kor jelentkezik az Életforrása című műsorunk itt a Mária Rádióban. Ha tehetik, tartsanak akkor is velünk. Áldott szép estét kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az Életforrása. Készület a 2020-as Eukarisztikus Kongresszusra. Barlai Gábor műsorát hallották.